magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Arckép mai vendége Durányi László, a Kecskeméti Kodályiskola tanára, a Mirákulum Aurin Kórus család alapító karnagya, akit sok szeretettel köszöntök.
Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a kívást.
Annak idején mikor kerültél a zene és a matematika vonzásába?
Salgótarjánban voltam általános iskolás és gimnazista, és tulajdonképpen nagyon jó volt a matekból, úgyhogy a gimnáziumban az osztályfőnököm matematikai énekszakos tanár volt, Rozgonyi István, és tulajdonképpen az ő hatására igen intenzívan foglalkoztam matematikával, és egyértelműen úgy nézett ki, hogy ezzel fogok tovább tanulni, csak a matematikához kellett társítani még valami másik tantárgyat, és ez az osztályfőnököm mondta, hogy hát akkor mi lenne, hogy matematikai énekszakra felvételiznék. 86-ban érettségiztem, és akkor még ilyen körzetek voltak, úgyhogy nekem hivatalosan Egerbe kellett volna menni az Egeri Ho Chi Minh főiskolára, még úgy hívták. Viszont ő mondta, hogy ha már mégis úgy döntök tényleg, hogy matematikai énekszakon tanulnék, akkor ő Nyíregyházát javasolja a matematika szak miatt, mert ottani főiskolán nagyon erős a matematika. Egyébként kiderült, hogy ő sok tanítványát küldte oda, akik matekból tanultak tovább, úgyhogy így egy ilyen kérvényt kellett a minisztériumban írni, hogy én nem a körzetemben tanulnék tovább, hanem Nyíregyházán, és még előtte persze katonának el kellett menni, és akkor így matek énekszakon kezdtem el a Nyíregyházán a főiskolát.
És mit mesélnek a családban annak idején, hogyan jöttek rá, hogy neked érzéked van a zenéhez, jó hallásod van, jó hangod?
Hát tulajdonképpen nagyon érdekes volt, anyukám azt mondta, hogy fiam, mindegy, mit gyakorolsz, csak csendben. Úgyhogy szüleim kohómérnökök voltak, tehát ilyen szempontból semmi kötődés nem volt a zenéhez, de az anyai nagypapám, aki egyébként erdélyi származásúak, mert az anyai nagymám kolozsvári, nagypapám pedig aradi, ő viszont egy ilyen reneszánsz emberféle polihisztor volt, mert építészmérnök volt, de első hegedűs volt a Egri Szimfonikus Zenekarban, festett, beszélt 5 nyelven, és hát ő a zenéhez tulajdonképpen közel állt, úgyhogy az anyai ágon anyukám még 4 voltak testvérek, és onnan a 7 unoka tulajdonképpen mindegyik örökölt valamit ettől a nagyapámtól. Az unoka nővérem festőművész lett, szoktuk is mondani néha, hogy én zenésző festőművész, mi vagyunk a két szegény, mert a többi valaki 3 nyelven beszél, és gazdasági igazgató, meg stb. Úgyhogy mi voltunk a művészeti örökösök, talán innen eredhet. Amúgy annyira nem mondanám tehetségesnek magamat, már akkor is, gimnáziumban is, főiskolán is láttam körülöttem sokkal tehetségesebb és ügyesebb osztálytársakat, évfolyamtársakat, talán nem voltak ilyen kitartóak, vagy ilyen lelkesek.
Fontosabb a kitartás egy ilyen pálya kezdetén?
Hát én emlékszem egyszer Siff Andrásnak egy riportjára, aki valami olyasmit mondott, hogy hát 3% tehetség mellé 97% munka kell, viszont a 3% tehetség nélkül meg nem lesz világhírű zongorista például, hogy így rakta ő sorrendbe. Én azt gondolom, hogy sok mindent a zenében meg lehet tanulni, szorgalommal, meg kitartással, de az a lelkesedés, hogy soha nem adjuk fel, ami más területeken is ugye érvényesülni tud, és szlogenné tud válni, azt szerintem, mint a zenetanulásban is működik. Azt gondolom, hogy ha én egy hangszeres művész akartam volna lenni, akkor ahhoz azért több tehetség kellett volna. Én egyébként klasszikus gitár tanultam 12 évig, és föl is vettek volna gitárszakra. Arra emlékszem, hogy megkérdeztem a gitártanárt, hogy akkor az azt jelenteni, hogy én 4 fal között vagyok egész nap, és jönnek gyerekek, akik nem gyakorolnak, és ideges vagyok. Azt mondta, igen, akkor mondtam, akkor ezt nem akarom, meg egyébként ütőztem, tehát azóta is ugye jazz dobon doboltam, meg dobolgattam. Hát ezeket el kellett hagyni, mert azért sok mindent nem tud egyszer az ember csinálni, de azt gondolom, hogy a hangszeres téren én azért nem lettem volna sikeres, meg talán nem is örültem volna annyira. Jó tudni a hangszereket, kell hozzá, de valahogy engem ez a, hogy sok gyerek van előttem, meg tömeg, az úgy valahogy jobban izgatott.
Tehát nem egy gyerek, hanem egy egész kórus.
Igen, igen, igen.
És mikor kerültél a kórus muzsika bűvkörébe?
Mindenképpen Nyíregyházán. Csangotarjánban a gimnáziumban mi alapítottunk egy vegyes kart, ami addig előtte nem volt, és úgy megvannak még ezek a kazetta felvételek, és emlékszem, akkor ilyen rajongással hallgattuk magunkat, most már az igen többször fenntartással hallgatom, hogy hát azért az nem volt minden ott rendben, viszont mi nagyon lelkesek voltunk, de azért ez a évi 4-5 darab madrigál, meg egy-két más mű, azért az nem ért fel ahhoz, ami mondjuk a nyíregyházi főiskolán engem impulzusként ért, mert nekünk természetesen a énekszakosoknak kötelező volt énekkara járni, de a főiskolán annyira kevés fiú volt, hogy a főiskolának nem volt vegyeskara, így a fiúkat kötelező módon beraktak a városi vegyeskarba, amit akkor az a Fehér Otto vezetett, aki egyébként a főiskolán is tanított karzetést és zeneelméletet. Úgyhogy belecsöppentünk mi fiúk a vegyeskarba, és én emlékszem, hogy ugye első éves koromban a főiskolán decemberben karácsonyi oratóriumot énekeltünk Bachtól. És ez valami óriási élmény volt, vagy márciusban már Mozart requiemet. Tehát most nem akarom megbántani Salgótarján, de mondjuk jön egy ilyen falusi gyerek Salgótarjánból, és egyszer csak Mozart requiemet énekel zenekarral, meg igen nehéz kórusműveket is, tehát ez azért nagyon nagy hatás volt, úgyhogy tulajdonképpen én akkor ilyen kórusmániás lettem, és belevetettem magam Nyíregyháza összes kórusába, Gebri József vezette ifjú zenebarátok kórusába, Fehér Ottóné alapított egy kamarakórust, az ott az Anonymous kamarakórus, sőt még ilyen temetői kórus is volt, ahol férfi kar énekelt motettákat, de jól, még oda is bekéreckedtem, vagy valahogy befértem, úgyhogy ez még egyébként az az időszak, amikor még a Dénes kórusai még nem dominálnak, illetve nem is létezik a Cantibus vegyeskar. Szabó Dénes Cantimusza létezik, de akkor még az összes lánya ezekben a kórusokban énekelt, mert még a promozika éppen, hogy megalakul vagy nincsen. Egyébként ott pont ott voltam részben a kórus születésénél, ugye az a 86-os debreceni kórusverseny, amit ők nyertek, azon emlékszem nézőként ott néztem őket, úgyhogy ami Nyíregyházán létezett, ott tényleg abban én beszálltam.
És ha már említed Szabó Dénest és a nyíregyházi Cantemus kórus családot, előzetes beszélgetéseinkben sokszor említetted mesteredként is Szabó Dénes tanárurat. Kik azok a mesterek, akiket most mindenképpen megemlítenél, akiktől hozhattál?
Hát szerencsére sokan vannak, Szabó Dénest említettem, tulajdonképpen oda kerültem mellé, a Cantemus fiúkórus karnagya lettem, ennek is még egy érdekes előttem való mozzanata van, hogy Tarcai Zoltán tanár úr volt a tanszékvezető főiskolán, és amikor harmadéves voltam, akkor behívott, és azt mondta, hogy az evangélikus kórusnak megülesedett a karnagy állása, és vállalnám-e. De én akkor ilyen zöldfülű voltam, és nem nagyon értettem, hogy miért pont én, de ezek szerint azt mondtam, hogy igen. Úgyhogy én elkezdtem harmadévesként az evangélikus kórust vezetni, és hát elég sikeresen, mert hamar földuzzant annak a létszáma, és még egy finnországi turnét is csináltam velük. Viszont Nyíregyházán akkor volt már egy ökumenikus hét, ahol pont az ottani evangélikus templomban, amely egyébként az akkori Szabó Dénes iskolával szembe volt, mert onnan költöztek át, minden héten egy-egy felekezet kórusa énekelt, és akkor a frissen megalakult promuzika nagyon jó kapcsolatot ápolt a görögkatolikus kispapokkal ott Nyíregyházán, sőt az első CD-n, amin egyébként már én is énekelek, azon az úgy hívjuk, hogy zöld CD-n, a két vegyeskari műben, a Márdos Boldogasszonyban és az Adventinekben ténekelnek is a kispapok, plusz egy-két meghívott mástárs. És egy ilyen ökumenikus héten később tudtam megszabadulni, és meghallotta, hogy én vezetem a evangélikus kórust, és hogy szól. És akkor kérdezgetett, mondták a többiek, tehát ezt nem én tudom közvetlenül, utánam kérdezgetett, hogy ki ez a gyerek. És egyszer csak kapok egy csoportársamtól, hogy meghív, vagy Szabó Dénes hivat. És harmadéves voltam, bementem az iskolába, és azt mondta, hogy én vagyok Szabó Dénes, ez a kórusom, és a fiú kórus vezetését átadnám. Teljesen megvoltam, de nagyon ügyesen csináltam, először beártam a próbákra, megismertetett a fiúkkal, aztán azt mondtam, most úgy csinálok, mint a kívnának telefonálni, itt hagylak téged 20 perccel a kórussal, és dolgozz velük. és így átvettem, még nem is diplomáztam le, negyedévesként már teljesen átvettem a Kántimusz fiúkórust, úgyhogy már márciusban mondták, hogy akkor én ott taníthatok, ott lesz állásom. Hát sokan kerekedő szemmel néztek, mert ugye mindenkinek, főleg az ő tanítványok nagy álma volt, hogy a nyíregyházi kodáiskolában, ami még akkor 4-es számú általánosiskola volt, taníthasson, és én meg így bekerültem, úgyhogy végül is így mellette voltam, és láttam őt dolgozni, és hát azt gondolnám, hogy ez példamutató, az a munkabírás, az a hozzáállás, meg az a jókedvű humorral való tanítás, amit ő tud. Legendákat is lehetne róla mesélni, meg mesélnek is, de nekem az az örömöm, hogy már utána később mondta Dénes, hogy úgy hívott engem, hogy Ducsi, én nem tanítottalak ugyan, de amit el lehetett tanulni, azt eltanultál innen. Úgyhogy végülis őt igazán említhetném, visszatér az alapkérdésre, Rozgony István, aki elindított. Hát a Fehér Ottóné, Ildikó néni, ő emlékszem szolfés tanárom volt, és amikor főiskolán első évben fél évkor behívott, azt mondta, hogy na most vagy elkezdek tanulni, vagy megbuktat. Tulajdonképpen akkor jöttem rá, hogy a szolfés azért az fontos dolog, azt nem lehet csak úgy immelámmal kezelni, úgyhogy ha azt ő nem érje el nálam, akkor én azt nem tudok zenész lenni. És én utána, amikor diplomáztam Nyíregyházán, én fölvételiztem a Zeneakadémiára, egyetlen egyszer indult úgynevezett zenei menedzser szak, ami három nagy embernek a főnökség alatt volt, ez Klejánszki Tamás volt, Strém Kálmán és Kró György. És emellett tanított minket Batta András, Kovács Sándor, és itt öten voltunk, és nagyon-nagyon kár, hogy az nem tudott tovább menni, az egyszeri projekt volt. Viszont az a három év alatt én úgy elkezdtem megismerkedni a zeneakadémiai környezettel, és én úgy éreztem, hogy nekem mindenképp zenetudósnak kell lenni. És amikor azt a három évet elvégeztem, én egyből felvételiztem zenetudomány szakra. Úgyhogy így nem karvezetés oldalról, ugye elvégeztem a zenetudomány szakot, de ott azok a professzorok, akiknél én nem voltam a legnagyobb ász, mert egy Dalos Annát mellett nem tudtunk labdába rúgni, mert azért ő már akkor is kiemelkedett. Zsoldos Dávid csoportása voltam például, de hát aki megélhette egy Kró György órát, egy Somfai órát, akkor Dobszai tanárul tanított, olyan nevek, utólag azt mondom, hogy ez egy Talján tanárul, hát nem lehet, Sebő Ferenc, úgy sajnáltam, fantasztikus órákat tartott, úgyhogy az egy szakmai oldalról egy nagyon-nagyon nagy táblálék volt, és karzeti oldalról három ember tudok említeni, Párka István, Erdei Péter és Hollerung Gábor, akiknek a hármas különbözőségükből gyúrtam össze, amit most tudok.
Több várost is említettünk eddig a beszélgetés folyamán, Salgótarjánt, Nyíregyházát, Budapestet. A Kecskeméti Kodáiskola tanáraként mutattalak be, és a Mirákulum Aurin Kórus család alapító karnagyaként érkeztél erre a beszélgetésre is. Hogyan kerültél Kecskemétre?
Jó történet. Nyaranta volt még akkor két évente Kecskeméten a Kodály szeminárium, amelynek volt egy intenzív karzető kurzus része. Kétszer sikerült 93 és 95-be ezen a karzető kurzuson részt venni. Azért ez nagyon kemény volt, Erdély tanár úr irányításával. 3 hetes kurzus, indultunk 16-an, az első héten két zongor előtt vezényelni műveket. Emlékszem, ez volt az a nagyon jó történet, amikor Old Music-ot kellett vezényelni, és egyszer egy tanárom, hogy Laci, énekelj már az altszólamot, és mondtam, hogy hát a tanár, ezt nem tudom, akkor üljön le, azt tanulja meg. Tehát, hogy ezek azok a leckék, amikor az ember megtanulja, hogy hát azért minden szólamot tudni kell, nem csak úgy hadonászunk. És 95-ben a záró koncerten én vezényelhettem, ki lettem választva a Kodály Este című művét, és annak a fogadásán az egyik volt ismerősem, bemutatott egy tanárnak, mondta, hogy Alföldini Dobozi ezt, Eszter, akkor még csak Dobozi Eszter néven, akit most választottak meg a Kecskeméti Kodáskör igazgatójának. És azon a fogadáson úgy, hát ilyen felületes beszélgetés volt, de én mondtam, hogy hát van egy matekének diplomám, most járok zenetudomány szakra, karzetésre is tanítottam már Nyíregyházán, stb. És augusztusban kaptam egy üzenetet, hogy óraadóként ő meghívna tanítani egy szakközépiskolai zenetörténet órát, egy nyolcadikos órát, meg egy ilyen fél kórust. Ez összesen heti 8 óra volt, ugye Pesten jártam a Zeneakadémára, és akkor hetente kétszer lejártam Kecskemétre. Az első fél év egy ilyen óraadó státuszban volt, aztán a második fél évben kaptam egy ilyen ideiglenes kinevezést, és mivel elég jól sikerült ez az első év, az év végén behívott az igazgatón, és mondta, hogy akkor engem most kinevezne teljes állásra, hogy én vállalom-e. És akkor mondtam, hogy örömmel, akkor megkaptam egy csomó órát, viszont ugye még jártam az akadémián, úgyhogy hát aki tudja mi az, hogy ingázás, annak nem kell elmagyarázni, hogy ebbe azért be lehet őrülni. Tehát nekem heti háromszor nincs messze Kecskemét, de hát akkor is be lehet fáradni, hogy emlékszem, hogy hétfőn letanítottam a 6 órát, rohantam föl Pestre, mert már délután volt óra, tehát az nagyon nehéz év volt, de így ragadtam ott Kecskeméten.
És így kerültél az ország első énekzene tagozatos általános iskolájába, ami nemrég ünnepelte megalakulásának 75. jubileumát.
Így van.
És ugye közeledik a kórus család 30 éves évfordulója is, a Mirákulum gyermekkar 1996-ban igen. alakult. Ez a történet hogyan kezdődött? 1996-ot írunk.
Tehát 95-ben volt ez a történet, amit az előbb mondtam, hogy én óradóként és egy ilyen félkórus volt, mert akkor két évfolyamos volt a Kodály iskola, A, B osztályok voltak, de tiszta zenei, és a félkórus azt mondta, hogy megkaptam a A-sokat, meg egy B-seket, és akkor a másik kolléga nyugdíjba ment 95 évvégén, és tudván, ismervén a nyíregyházi kórus modellt, akkor Dobozi Eszternek, igazgató asszonynak írtam egy levelet, hogy hogyan kéne a fősodagozat kórus struktúráját megváltoztatni, hogy ne az legyen, ami eddig volt. És akkor írtam le, hogy a 6-7-8 legyen egy gyerekkórus, és az 5-6-7-8 egy fiúkórus a nyíregyházi mintára. Ekkor csatlakozott az AB osztály egy kórusban, ami éveken keresztül egyik kórus, másik kórus. Nekem azt mesélték a gyerekek, hogy azért nem annyira békében nézett egymásra a két énekkar. Illetve azért azt tudjuk, hogy a hetedikes fiúk azok már eléggé mutálnak, tehát nem nagyon tudnak mit csinálni egy gyerekkórusban. Úgyhogy így a fiúkórust vezettem két évig, aztán a kollégához átkerült. Így 96-ra tesszük a Mirákulum gyermekkórus megalakulását.
Itt van előttünk a stúdióasztal egy fotóalbum. Mielőtt bejöttünk a stúdióba beszélgetni, említetted, hogy ennek egy különleges története van a 40. születésnapodra.
Igen, akkor a volt tanítványok összefogtak, és az addig levő összes kórusutankról egy-egy útra összeszedtek több képet, és egészen 1997-től kezdve mindegyik útról van egy kis emlék benne.
Az a felirat áll a fotóalbum elején, hogy az első 28 évedet nem ismerjük, de az azt követő 12-t meg tudjuk mutatni.
Igen, hát sajnos ennek is már régen volt, ugye 40 éves már régen múltam el, de ez egy kedves emlék valóban. Tényleg a langolani verseny, aranyzói verseny, igen. A kórus olimpia, aztán még benne van, amit Kínában, talán 2006-ban van ez a Kína, Hollerung Gáborék benne voltak még a Interkultúr szervező csapatában, és itt van, igen. Nagyon sok segítséget kaptunk akkor a Hollerung Gábortól, segített minisztérium támogatást szerezni, mert nem volt annyi pénzünk, hogy kimenjünk, és akkor az Auri lánykar olimpiai bajnok lett.
Thank you.
Az arckép mai vendége Durányik László, a Kecskeméti Mirákulum Aurin Kórus család alapító karnagya. És hát ezóta számos alkalommal jártatok már Kínában. Az eltelt évek alatt kórusaiddal Európa 28 országában vettél részt kórusversenyeken, fesztiválokon, hangversenykörutakon, és ugye versenygyőzelemmel minimum 46 alkalommal, fesztiváldíjakkal, gyermekkarral is. 2018-ban Görögországban, a közeli eseményekről most beszéltük, ugye, hogy Kínában voltatok legutóbb az elmúlt nyáron. Ilyenkor az A-kategóriás készülés a jellemző?
Többnyire igen. Azért itt megint azt kell mondanom, hogy karnagy típusa válogatja, hogy szereti-e valaki ezt a fajta utazást, vagy nem. Nemes Jóskával nemrég beszéltünk, ő szereti, ő is sokat utazik. Én igaziból Dénesnél láttam azt, hogy állandóan jön-megy a kórusával, és én ezt néha kísérő tanárként, például Japánban voltam velük a promozikával kísérőként, tolmácsoltam meg, stb. De látván azt, hogy ő milyen jól kezelte a külföldutakat, meg a gyerekeknek ez milyen élmény, úgy gondoltam, hogy ezt én is tudnám így csinálni. Tehát a kedv innen jött, úgyhogy az első ilyen utak 97-ben volt, még a szintén az előbb említett Hollerung Gábor Interkultúr Kórus Fesztivál Gießenben, ami azóta megszűnt, akkor jött nekem a Langollen ötlet Velszben, hogy azt gondoltam, hogy hát ott is volt a Kantémusz, akkor én is elmegyek oda. És akkor a Mirákulum a 98-ban elmentünk, és meggyertük, és ez nagyon jó volt. Utána előtte voltam Debrecenben, na ez is olyan volt, hogy nem lehet tagadni, hát Dénes ez fantasztikus ember, 20 év idősebb nem, és akkor azt mondtam, volt a Kantémusz, meg a promozikus Debrecenben, mindenkitől azt hallom, hogy Debrecen az Bartók egyik...
Bartók Béla nemzetközi
igen, Bartók kórus Béla, egy ikonikus kórus verseny helyszín. Éppen most hallottam a rádióba Jóskáikat, hogy beszélték, hogy micsoda színvonalas kórusok jöttek most is ebbe az évbe össze, és akkor mondta, hogy akkor el kell menni Debrecenbe, nincs mese, úgyhogy oda is elvittem az én akarokat is, úgy éreztem, hogy ez passzol, és a gyerekek is élvezik, úgyhogy elindultak ezek az utak.
Tulajdonképpen ér a nagyoktól tanulni és átvenni a jó dolgokat.
Igen,
és
abszolút, én ebben abszolút hiszek, igen. Ahogy szoktam mondani, bejönnek is gyakorlatot nem szégyen lopni mástól. Szerintem ötleteket kapni, mondanám azt, hogy műveket elkérni egymástól. Visszatérve az A-kategóriás készülésre, vannak, akik nem annyira szeretik ezt a ütemenként megállunk és mindenben csiszolgatunk, de annak fantasztikus eredménye van.
Az elmúlt évtizedekben számos lemezfelvétele született a kórus családnak. A saját hangzóanyagokból is tud tanulni a karnagy?
Igen, azt azért jó hallani, hogy már 2000-ben is az a hangzás ideált tartottam fontosnak, amit most is. Egyébként meg is van szintén Magyarországon az a 4-5 énekkar, mondhatom top énekkar, akik hasonlóan gondolkoznak a kórus hangzásról. Ez az úgynevezett angol vonal, ez a straight voice, egyenes hangon, előrehozott hanggal képezve, a tiszta intonációért muszáj megdolgozni, utána persze leöntjük dinamikával, tempók, a stb. Érzelemmel, lélekkel, de hogy ez alap, és ezt úgy jó hallani másoknál is, hogy ez fontos, ez nálam is fontos, úgyhogy ilyen szempontból hallom a régi felvételken, hogy ez már ott megvan. Van úgy, hogy tempóban már esetleg vehemensebb voltam, vagy például egy Orbán Laudationt már máshogy csinálok, mint mondjuk 2000-ben, úgyhogy ilyen változások vannak, de most éppen Kutrik Bencével egy kortárs koncertet ő szervezi nekünk, és mi fogunk énekelni. Ő fölnyitotta a szemem, hogy azért nagyon fontos, hogy a kortárs zeneszerzők felé is tekintsünk ki, és nem csak Orbán, Vajda, Selmeci, mert ők már az idősebb kortárs generáció, hanem a még fiatalabb, a Bella Máté, maga Bence, talán már azt lehet mondani, hogy lassan Levente is egy idősebb generáció szájt, pedig hát ontja a remeknél remek művek, győzze valaki elénekelni, de tényleg ebben restancián van, hogy kutatni és figyelni a 20-30 éves mai kortárs zeneszerzőkre.
Pit 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 p
Ugye a kórus család tagjai a Mirákulum gyermekkórus, az Aurin lánykar, az Aurin női kar, Aurin vegyes kar, és ugye sokszor van, hogy ha már a városok, hogy Budapest és Kecskemét között ingázol, már csak azért is, hogy tudjál próbálni a nagyobbakkal.
Igen, igen. A két felnőtt kórus, a női kar és a vegyes kar tagjai közül nagyon sokan Pesten élnek, itt van családjuk, vagy ide járnak egyetemre, és azért, hogy egybe tudjuk tartani az énekkart, azért én hetente felutazom mindig egyszer, és megvan beszélve, hogy havonta egyszer viszont a Kecskemét és a pesti részleg találkozik. Ez már egy öröméneklés, tehát a vegyeskar és a női kar ott valóban az a kategória, amikor már nem az a fajta struktúrában dolgozunk, amit a gyerekkorú leánykar, mert nekik vannak olyan városi felkérései, amit egyébként örömmel megteszünk, de azt a női kar, vegyeskar már nem vállalja, mert nem tudjuk technikai sem megoldani.
Karnagyként, karvezetőként, tanárként az, hogy te is egy kórusban énekelj, fontos?
Azt gondolom, az, hogy én kinénekelek, az hatványozottan megnöveli ennek a fontosságát, mert én büszkén mondhatom, hogy Kecskeméten Erdei Péter tanár úr egy felnőttekből álló kecskeméti énekes kör néven nevezett kórust irányít, tehát én minden hétfőn a tanár urat látom dolgozni. Fantasztikus, hogy 82 évesen mekkora energiával, lendülettel tanítja a kis amatőr énekeseket.
Inspirál.
Abszolút, és hát jó vele akár a próba után egy 5-10 percet beszélni erről arról, akár még tanácsokat is kérni, mert ad, úgyhogy így azt mondom, hogy nagyon fontos.
És ugye köztudott, hogy Erdei Péter tanár úr minden tanítványára figyel.
Igen, ő azért egy fantasztikus ember, igen.
Ha nem a kórussal és a szervezéssel, utazással, tanítással foglalkozol, mi minden tölti ki az életed? Van-e más, amivel töltődsz?
Én nagyon szerettem focizni, és a Kecskeméten van a Katona Gimnázium, ahol én nem értettem, hogy miért, de minden férfi tanárok, akár földrajzot történelmi tanárok, mindenki tudott focizni. Oda nagyon sokáig jártam át én is focizni, most már az ízületek nem engedik, de szeretem a focit nézni. Szoktam mondani, hogy a Liverpool rajongó vagyok régóta, erre mondják, hogy Szoboszlai miatt, hát nem Szoboszlai miatt, hanem a Beatles miatt, de természetesen nem bánom, hogy Szoboszlai ott játszik, úgyhogy azért a Barcelonát szerettem Messi miatt, mert amikor 2006-ba vagy 2005-ben voltunk Tolózába, akkor visszafele úgy jöttünk a gyerekekkel, hogy megálltunk Barcelonában, és akkor Nagy László, aki a Veszprém kézilabdázója, most már azt hiszem talán ilyen igazgató, még a Barcelonában kézilabdázott, és az igazgató helyettesünknek volt egy közeli rokona, és őt megszervezte, hogy a gyerekeket bevitte a Barcelona stadionba, végignézhettük a múzeumot, egy BL meccset megnézhettünk, akkor még a fiatal Messi játszott, hát azért aki ismeri a focit, azt tudja, hogy ő egy mágus. Úgyhogy így a focit szeretem nézni, meg amit szeretek, vettem nagyon-nagyon jó minőségű hangfalakat és lemezjátszót, és minősége hallgatni zenét. Van 2500 CD-n, 150 Bach, 250 Mozart, könnyű zenében is jó Pink Floydot hallgatni, meg igényes könnyű zenét. Tehát leülök a két hangfal közé, és akkor ilyen hunyat szemmel, hogy az ember egy órát figyeli a zenét, az jó.
Említettük, hogy közeledik a kórus család 30. Igen. évfordulója. Mi mindent kívánsz magadnak a következő 30 esztendőre?
Én nem tartom szlogennek azt, hogy a kórusnak óriási közösség ereje van. Tehát igenis, én ezt megélem, mennyire igaz, és azért újra és újra jön elő az erő, hogy keresni különböző kórus fesztiválokat, utakat, ez jó lenne nem feladni. Szerencsére van egy angol kapcsolatunk, amíg még mindig van, most talán azt hiszem 27-ére megyünk Angliába, és én büszkén vállalom azt, hogy én mutattam meg, vagy 300 lánynak a Beatles Múzeumot Liverpoolban, vagy az Eiffel tornyot.
Kívánom, hogy még nagyon sok gyereknek mutathass kórus fesztiválok, versenyek útján, így az Aurin Mirákulum kórus családdal sok mindent a nagyvilágból, és ugyanilyen sikeres következő 30 esztendőt.
Hát nagyon köszönöm.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm. Thank you.
Kedves hallgatóink, az arckép mai vendége Durányék László, a Kecskeméti Kodály iskola tanára, a Mirákulum Aurin kórus család alapító karnagya volt. Műsorunkban a kórus család felvételeiből válogattunk. Adásunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra.